Urunk, köszönjük, hogy ma reggel is előtted lehetünk, így indulhatunk erre a napra, ami sokféle munkával, gonddal, tennivalóval terhes talán számunkra is. Sokféle döntés születik meg ebben a teremben. Kérünk téged, hogy te jöjj velünk erre a mai napra, és a te szent lelked kísérje a mi gondolatainkat, a mi cselekedeteinket, a mi érzelmeinket ezen a mai napon is. Amen. Az elheti Zsoltár, a bibliósokkal szerint a 112. Zsoltár, ezt hoztam ma reggel, azért is, mert ez volt a csendes napon, a teológiai csendes napon hétfőn egy ilyen rövidebb meditációs Zsoltár, és azt mindenkinek le is írtam, ezekre a kérdésekre lehet gondolkodni egy picit a záhítaton túl is, de nem akartam azt csinálni, hogy csak gondolkodjunk erről a Zsoltáról, hanem egy pár gondolatot, segítő gondolatot hozzá is tennék én is. Így hangzik a 112. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökké megmarad. Világosság ragyog a sötétségben is a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös és bosszankodik, fogát csikorgatja és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. Ez egy nagyon szép Zsoltár. Nem csak úgy mondom ezt, hogy a tartalma nagyon szép, hanem ez a héber Zsoltárok között is nagyon előkelő helyen van, hiszen ez egy vers is. Aki nem tanult héberül, vagy nem nyitotta ki az eredeti nyelven a Bibliát, annak kevésbé tűnik ilyennek. Ez most kifejezetten előny ennél a Zsoltárnál, hogy eredetiben ez egy akrosztikon, ami azt jelenti, hogy minden sora a héber ABC-nek a betűit követi. 22 sorból áll, nagyjából itt a magyar fordításban is, és mindegyik nagyon szépen külön héber betűvel, különböző ABC-rendbeli betűvel kezdődik. Tehát ez egy nagyon szépen megalkotott Zsoltár. És úgy is mondják róla, hogy ez itt folytatása a 111. Zsoltárnak, szinte nem is annyira önálló, hanem nagyon összekapcsolódik az előzővel. És egy kicsit előfutára is, vagy talán ide tartozónak is gondolhatjuk, ez egy hallél Zsoltár. Hivatalosan a 113-tól kezdődnek, azért hallél Zsoltárok, mert ez a kis rövid ige van az elején vagy a végén ezeknek a Zsoltároknak, hogy Halleluja, dicsérjétek az Urat, ez is így kezdődik. És hát ami különösen szép, természetesen az inkább a tartalma, nem mertem belevágni a 112. Zsoltár eléneklésében, azért énekeltük az első Zsoltárt, mert ez gyakorlatilag picit parafrázisa az első Zsoltárnak, ami, meg jól tudjuk, ez a Zsoltár is, az első Zsoltár is úgy tekinthető, mint a Szószövetségi boldogmondásoknak az egyik alkotása, hiszen azzal kezdődik, hogy kicsoda is a boldog ember. Boldog ember az, aki féli az Urat. Tehát önmagában ez a Zsoltár egy nagyon különleges Zsoltár, szép is, irodalmilag is szép Zsoltár. Érdemes úgy is elolvasni, és nagyon gazdag a tartalma. Természetesen minket elsősorban nem az esztétikai szépsége fog meg, bár az is megfoghat, hanem a tartalma. Mi is ennek a Zsoltárnak a tartalma, különösen számunkra? Úgy is fogalmazhatjuk, hogy ezeknek a Hallél Zsoltároknak a tartalmuk magukban hordozzák a lényeget. Semmi másról nem szól, mint a felütésről és hogy dicsérjétek az Urat. Ezek a Zsoltárok ezért íródtak, hogy ezt kifejezzék, kifejezze a Zsoltárírő, hogy Isten dicséretre méltó, és hogy van miért dicsérni őt. És ebben a Zsoltárban aztán még inkább előjön az, hogy hát miért is egy istenfélő ember, miért is dicsérheti az Urat, miért méltó rá. Van olyan Zsoltár, ami különböző kérdéseket vet fel, például 73. Zsoltár, miért szenved az igaz ember, miért van az igaz ember életében mégis szenvedés. Itt pedig teljesen az ellentéte látszódik meg, hogy az Isten félelemnek, annak, hogy hiszünk, ennek milyen jutalma van, milyen áldásokkal jár. Egyáltalán ilyen nagyon egyszerű kérdést vet fel, amint talán nem is szoktunk úgy hétköznap gondolkodni, hogy miért is jó hinni? Mi a haszna annak, hogy mi hiszünk? Mi az életünkre nézve milyen előnyökkel jár, milyen, így fogalmazza meg a címennek, a Zsoltárnak, hogy hát mi a jutalma annak, hogy mi féljük az Urat, hogy mi dicsérjük az Urat. És ezzel kapcsolatban írtam kérdéseket is, amin lehet gondolkozni, otthon is picit meditálni rajta ennek a Zsoltárnak az alapján, és most három olyan kis mozzanatot szeretnék kiemelni, amit én próbáltam úgy mozgósítani, hogy magát az igét emelni ki, tehát a cselekvés részét. Úgy fogalmaztam magamban, hogy az istenfélő ember az mit csinál, mit tesz az Isten dicséretében. Az első, amit kiemelnék ebből, vagy rámutatnék inkább az, hogy az istenfélő ember örömet talál. Olyan módon is, ami megvan írva az igében, hogy örömet találj mindabban a jóban, amit az Ura, te Istened áttenéked. De az istenfélő ember örömet talál nagyon sok mindenben, a munkájában is, a kapcsolataiban. És itt külön kiemeli a Szentírás, hogy a parancsolatokban is örömet talál. Ez arra utal, hogy az ószövetségi emberek, főleg az írástudók, nagyon nagy kedvel, örömmel olvasták az Ószövetséget, vagy a Szentírást. És később is ugye ez az igazi hívő embereknek a jutalma, hogy a Szentírás olvasása, a tanulmányozás az nem kényszer, nem valamiféle teljesítmény, amit az embernek amin túl kell esni. Van olyan fázis az ember életében, mikor ezt érzi, hogy igen, naponta olvasni kell, van kalauz, és szinte már úgy átfut rajta, hanem egyszerűen örömet talál benne. A szószövetségi emberek nagyon erősen megélték azt, hogy a törvény az mindenek felett van, és hogy azon örvendezni lehet, hogy annak tudjuk jól, hogy aztán a zsidó írástudók hogy el tudnak menni az utolsók is pontig a Szentírásban vitatkozni róla, beszélgetni, de hogy alapvetően a törvénynek, a parancsolatoknak a tanulmányozása, a Szentírás tanulmányozása az örömet jelent, és örömet talál az istenfélő ember. A teológusok számára még inkább talán a legnagyobb kísértés az életükben, talán lelkészeknek már nem annyira, de teológusoknak mindenképpen, hogy annyira sokat foglalkoznak a Szentírással, hogy már sok lesz nekik egy picit, mert annyira szétfeszíti a kereteit a sokféle tudomány, és később jön a lehigadás korszak, az ember örömet is talál benne. Aztán a második ilyen mozzanat az, hogy a világosság ragyog a sötétségben is a becsületesekre, hogy az istenfélő emberre világosság ragyog. Ez egy picit talán passzívnak tűnik, hiszen erről nem nagyon tehetünk, hogy a lámpa ránk ontja a fényét, ez csak azon múlik, hogy fel van kapcsolva, de kimegyünk a napra, akkor igazán nem tudunk mit tenni ellene, maximum mit akarhatjuk el. Ez egy óriási dolog, egy külső megerősítése az embernek, az előző inkább a saját örömünkről szól, a saját cselekedetünkről, ez viszont az, hogy valami ránk ragyog kívülről. És szerintem a református emberre vagy kegyességre ez lenne leginkább jellemző, hogy mi kívülről kapjuk azt a fényt, amit aztán tovább sugározhatunk, vagy visszaverhetünk. Világosság ragyog rá, ez egy nagyon szép kifejezés, és itt konkrétan is elmegy, hogy az istenfélő ember aztán jó kölcsön ad, ügyei törvényesen intézi, ezekről sokat lehetne beszélni. És az jutott eszembe, hogy mennyire szép párhuzamban van ez az áldással, hogy amikor az ároni áldásban ugye azt mondjuk, hogy ragyogtassa rád az Úr az ő orcáját, az ugyanez a motívum, hogy az istenfélőkre az Isten világossága ragyog, és ezt tükrözzük valamilyen módon vissza. Jézus egy ilyen nagyon konkrét, mély énmondást mond, amit a tanítványokra is elmond, azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és utána pedig azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. És ez érvényes mára. Lehet, hogy ezt a példát már elmondtam egyszer. Stuttgartban együtt voltam egy konferencián két rabbival, és beszélgettünk, hogy hát a zsidóságnak mi ma a feladata, vagy a helyzete, és nagyon érdekes, hogy ezt a nagyon ősi, ószövetségi példát mondták, mindenféle válaszra számítottam, azt mondták, hogy világosságú lenni a pogányoknak. Tehát, hogy több ezer év óta sok mindenen átment zsidóságnak a legfontosabb kifejezés módja ma is az, hogy igen, ez egy misszió, világosságú lenni a pogányoknak. Az istenfélő emberre világosság ragyog. És a harmadik mozzanat, ami szintén inkább a belsőnk, a hitünket érinti, az, hogy az istenfélő ember nem fél. Úgy fogalmazza, hogy nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Nem fél, ez két dolgot jelent. Az nem fél, akinek erős a szíve, konkrétan is, akinek már életében elgyengült a szíve, azt tudja, hogy milyen rossz, hogy tehetetlen, nem tudja befolyásolni azt a motort igazán az életében, és bízik az Úrban, ez a másik része. Erős a szíve, és ugyanakkor bízik is az Úrban. És itt arra gondolok, ami sokszor előfordul, akár velem is ezt figyeltem meg, hogy vannak dolgok, amitől, ha megkérdezne valaki, így egy az egybe, hogy félek-e tőle, akkor azt mondanám, hogy nem. És ugyanakkor a cselekedeteimmel, a tologatásokkal, a halogatásokkal pedig éppen azt fejezem ki, hogy igenis azért félek tőle. Egy eseménytől, egy vizsgálattól lehet ez sok minden. Az ember lehet, hogy azt mondja, megkérdeznék talán a szégyen miatt is, vagy a bátorság, én nem félek ettől. Ugyanakkor bennünk van az, hogy az addig tartó úton pedig igenis félek és rettegek oda eljutni. Vagy ilyen maga a halál is egy picit, hogy lehet, hogy a maga egy keresztény ember attól a szótól, hogy halál, a saját halálunk nem retten meg úgy, mint más ember, hogy na mi lesz velem, ha meghalok. Viszont az addig tartó úton nagyon sokféle fajta félelem van az életünkben, ami jelen van. És itt azt mondja, hogy az istenfélő ember az nem fél, azért, mert erős a szíve és bízik az Úrban. És nyilván itt a félelem kapcsolatban van a bizalommal, minél jobban bízunk valakiben, bízunk az Úrban, annál kevésbé jönnek elő ezek a félelmek az életünkben. Olyan szép és érzékletes ez a kép, hogy nem fél a rossz hírtől, hogy olyan sokszor van, amikor egy telefon felvevését tudjuk, hogy nem jó hírt fog mondani, és akkor ez a félelem már attól is bennünk van, hogy egyáltalán felvegyük azt a készüléket. Hát ez a három dolog, ami most a mai napra is fontos lehet számunkra, az istenfélő ember örömet talál, világosság ragyog rá, és nem fél. És ez a mai napunk, amikor munkába indulunk, vagy már el is kezdtük a munkát, legyen olyan nap, amivel mi is dicsérjük az Urat. Tudjuk azt, hogy a református álláspont szerint a munkánkkal is lehet dicsérni az Urat. nem csak kötelességszerűen végezni, nem csak pontosan, hanem maga a kétkezű munkája, a gondolataink, mindaz, ami megfogan, az Isten fogja dicsérni. Hát így legyen a mai napon is ezzel a szép zsoltával együtt. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy dicsérhetünk téged, hogy vannak olyan eszközök is a kezünkben, mint akár ez a zsoltár is, ami által talán jobban át tudjuk gondolni a saját életünket is, hogy miért is érdemes téged dicsérni, hogyan fakad fel a szívünkből a hála. Segíts nekünk ebben, kérünk, a mai napon is, hogy tudja az életünk is téged dicsérni, magasztalni a mi munkánkkal, a mi cselekedeteinkkel, mindennel, ami van az életünkben. Kérünk téged, hogy így könyörülj rajtunk, és add áldásra erre a mai napra, erre a hétre, ezzel a zsoltárral. Legyen ez a szívünkben egész héten. Hordozzuk, éljük meg ennek a zsoltárnak a valóságát a mai napon is. Amen.
Amen.
Az Úr Jézus itt tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.